Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét mai újszövetségi igeszakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének 9-től a 26. versig terjedő szakaszából. A hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg a cselekedetek könyve 27. részének 9. versétől, ahonnan így szólít meg és tanít minket. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre, mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Sirtis tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajó terhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban feleljünk az ő szavaira. Őszinte háladással megköszönjük neked, édesatyánk, hogy itt lehetünk a te házadban elcsendesedve, napi gondjainkat hátrahagyva, szívünket előtted kitárva. Köszönjük neked, Urunk, hiszen nem olyan magától értetődő, hogy hallhatunk téged az igén át, egyáltalán nem természetes, hogy elcsendesedhetünk, hogy kész vagy velünk szóba állni, hiszen olyan sok minden terheli a mi életünket, annyi önfejűség, annyi makacság. De dicsőítünk, mert látjuk, hogy újra és újra lehajolsz hozzánk. Dicsőítünk, mert azt tapasztaljuk, hogy mindenkinél jobban, őszintébben és hűségesebben szeretsz minket. Nincs semmi olyan, amivel igazán el tudnánk venni a te kedvedet attól, hogy velünk foglalkozz, hogy hozzánk hajolj, hogy minket átölelj. Ezért dicsőítünk, ezért a szeretetért, ezért a hűségért, hiszen nem tapasztalható senki másnál, sem a Földön, a láthatók között, és hisszük, hogy a láthatatlan világban sincs senki más, csak te egyedül, aki ezzel a türelemmel foglalkozol velünk. Köszönjük így a mai alkalmat, az Isten tisztelet lehetőségét, az együttlét örömét, köszönjük a napi megtartatást, hogy betegségek között is újra megtapasztaljuk erődet, hogy kirendeltel a napi kenyeret, hogy nem bűneink szerint bántál velünk, és így kérünk őszintén és gyermeki alázattal, Beszélj a mi szívünkkel. Mondj újakat, vagy mondj régieket. Szólj olyat, amit talán még sosem hallottunk, vagy olyat, amit most kell meghallanunk. Kérünk, mennyei atyánk Jézus Krisztusért, hogy a te igéd jusson el a szívünk legmélyére. Ott, ahol igazán szükségünk van gyógyító és teremtő szavaidra, arra, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk mindazt, amit üzensz, hiszen ahogy láttuk, olvastuk ebben a történetben, minden úgy lett, ahogy te azt kijelentetted Pálnak, a te szolgádnak, és te Úr voltál ott a hatalmas tengeri viharban is mindenek fölött. Így magasztalunk és kérünk, ha vigasztalásra van szükségünk, azt add meg, ha bátorításra szorulunk, bátoríts, ha intést kell magunkra vennünk és komolyan vennünk, akkor hadd tegyük meg azt. Az Úr Jézus nevében kérünk, mennyei atyánk, hogy áldott szavaiddal, jelenléteddel ajándékozz meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy a Szentlélek által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének 10. és 11. versében. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja a helyét. Ez a történet, testvéreim, végül is megmenekülésről szól. Végül is arról szól, hogy ebből a hatalmas viharból ott a földközi tenger közepén megmenekülnek ezek az emberek. Ezt azért bocsátom előre, hogy mindenki értse és lássa. Itt most ugyan szembe kell néznünk azzal, amit előtte átélnek ezek az emberek, ahogy nem hallgatnak Pálra, de Istennek a hatalmas terve mégis megvalósul. Megmenti őket, mert ezt akarta. És az a különös, hogy nyilván itt egyrészt értjük az értetlenkedésüket Pállal szemben. Másrészt jó lenne magunkra ismerni, amikor is azt látjuk, hogy bizony akárki akármit mond, sem a többség, sem a szakemberek nem tudják azt, amit az Isten gyermeke tudhat. Sem a többség, sem a szakemberek nem tudhatják és nem tudják azt, amit az Isten gyermeke tud és tudhat. Nyilván, hogy maga a Pál apostol nem volt sem hajós, sem navigációs szakember. Az időjárás megjelentésére, jövendőlésére sem voltak eszközei. Sem a sátorponyva készítő műhelyben, ahol ő szakmát tanult annak idején, sem Gamáliel híres rabbi lábainál nem kapott képzést a földközi tengeri hajózás fortéjairól. Ezen a területen egy volt a sok közül, nem értett jobban hozzá, mint bármelyik más átlagember. Viszont, és így mondhatnánk, hogy csak egyszerűen Isten gyermeke volt. Egyszerűen Isten gyermeke volt. A helyes döntést, a jó tanácsot ezért mégis ő ismerte. Ő ismerte fel. Függetlenül attól, hogy mit diktált a helyzet, mit mondtak a szakemberek, és végül is mi mellett szavazott a többség. Kréta szigete körül járnak éppen útban Róma felé, az úgynevezett szép kikötőnél kötnek ki. Ez is Krétához tartozott, de gyakorlatilag nem volt alkalmas arra, hogy ott átteleljenek, és azért ősztől tavaszig az ókorban nemigen indultak el a hajósok, nyilvánvalóan biztonsági okokból. De itt még reménykednek, hogy talán eljutnak egy másik kikötőbe ott a krétai szigeten, a Főnix kikötőjébe, ott át tudnának telelni. Érthető, hogy megvan ez a bizonyos értelemben menekülési és jó szándék bennük. A kormányos szakember nem első útja ez. Az objektív körülmények is azt mutatják, hogy neki van igaza, amikor azt mondja, hogy induljanak tovább Főnix felé. Még a széljárás is úgy mutatja. mint ahogy ma a világban vannak széljárások, és sok mindent sugallnak, és úgymond mutatnak számunkra trendek, divatok, gondolkozási vonalak, ami mellé a legtöbb ember akarva akaratlanul beigazodik, odaigazodik. Szóval úgy tűnik, hogy igen, a többség jól dönt, amikor a szakember véleménye és a körülmények látható alakulása miatt a tovább indulás mellett voksolnak. Érthető és logikus, mégis végzetes. Mert minden szakmai tudás és minden tapasztalat ellenére Pálnak volt igaza. Aki nem volt szakember, csak Isten gyermeke volt. Remélem, senki nem érti ezt félre, itt nem a szakmaisággal van a gond, nem arról van szó, hogy egy szakember ne értsen a szakmájához, és nem lehetne őket megkérdezni bármilyen szinten a vízcsap szereléstől a atomkutatásig. De azért nagyon elgondolkoztatott ez a történet, és megállított, mert végül is itt a hitünk kerül a mérlegre, testvéreim, és az a mondat, amit itt a századosról olvasunk, az mindnyájunk életének újra és újra kulcskérdése. Kinek hiszel az adott helyzetben? Kinek hiszel? Végülis a százados inkább hitt a kormányosnak, mint annak, amit Pál mondott. Logikus, hogy így dönt, és mégis végzetes. Sőt, ha megfigyelitek, ha Pál ott és akkor ezen a hajón nincs ott, akkor mindnyájan oda vesztek volna. Ha Pál nincs ott, akkor mindnyájan oda vesztek volna. A végén erre visszatérek, de lássuk meg már itt, Isten valakiért, szolgájáért és egy nagy-nagy üdvözítő tervért bevonta ezeket az embereket az ő megmentő ölelésébe. De ha csak egyszerűen mennek úgy Pál nélkül és döntenek, ahogy döntenek, minden esélyük meg lett volna ahhoz, hogy soha ne térjenek haza. Sem a többség, sem a szakemberek nem tudhatták azt, amit Pál tudott. Ő ugyanis kijelentést kapott. Kijelentést kapott a legfőbb, idézőjelben szakértőtől, csupa nagybetűvel. És mert benne bízott és neki engedett, áldásul lett a hajó valamennyi utasa számára. És ugye ez már egy csodálatos, pozitív üzenet mindnyájunkra nézve. Mert ő, a hívő ember, bízott az ő urában, neki engedett, amikor szólt, és amikor homlok egyenest mást mert mondani, mint amit a szakember vagy a körülmények diktáltak, amikor Istennek engedve elmondja, hogy mit kellett volna tenni, és ott marad, akkor áldásul lesz a hajó valamennyi utasa számára. Ellenpélda, talán eszünkbe jut Jónás, aki szintén egyébként az Úr gyermeke, de ő akkor az engedetlenségi szakaszában ugye majdnem vesztére lett azoknak a hajósoknak, akikkel ő elindult Társis felé, menekülve ugye az Úr akarata elől. És végül aztán megvallja, hogy miattam van a nagy vihar, dobjatok a tengerbe, és akkor megmenekültök. Csodálatos, hogy ott is az Úr megmenekíti azt a hajót is, aztán végül Jónást is. De azért érezzük a különbséget, Pál itt marad, akkor szól, amikor Isten indítja, megvallja a hitét, megvallja az Urat, és így áldásul lesz mindazok számára, akik vele vannak a hajón. Bizony, elénk áll ez a kérdés, hogy mi vajon áldásul vagyunk-e, testvéreim? Áldásul vagyunk-e a környezetünk számára? Mert erre rendelt minket a mi Urunk, hogy áldásul legyünk. Hisszük-e, hogy az élet igazán lényeges dolgait nem a többség, és nem is a szakemberek ismerik? Hisszük-e? Mert ők nem tudják, Ők nem tudhatják, hogy a viharos, tájfun-szerű, észak-keleti szélnek, az Euraquillónak is van ura. Ezt a hajósok nem tudhatták, akik nem ismerték a mindenség urát. Bármit mondanak, bármilyen pesszimisták az adott helyzetben, bárhogy látnak, nem ismerik és nem számolnak azzal, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Párhuzamos történet, egy másik vihar is, vagy már harmadik, amit Jézus él át a tanítványaival a Galileai tengeren, hasonló életveszélyben, minden reményük elvész, a kis halászhajó pillanatok alatt széttörhet, Jézus csendesen alszik, aztán fölrázzák, Jézus föláll, rászól, ráparancsol a vízre és a szélre, és a károli fordítás így mondja, lőn nagy csendesség. Ebben úgy minden benne van. Lőn nagy csendesség. Áldásul van. De áldásul vagy te is. Áldásul helyeztettél oda, ahol vagy, testvér, hogy a hited által mások is megmeneküljenek, hogy bizalmat merítsenek és erőt merítsenek a te hitedből, amellyel valóban megragadod a mindenek urát, az ő kezét, szaván fogod az Istent, és hittel megvallod, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Bármilyen helyzetben, bármi történik is, tombolhat az Euraquilló, vagy bármilyen tenger, bárhol, az élő, hatalmas Isten kezében maradtok, és maradunk. Ők, a többség, meg a szakemberek nem tudják, de te tudod. Azért tudod, mert itt vagy, testvér. Én most nem azt mondtam, hogy hiszed. Te tudod, meg az Úr tudja, kinek milyen hit van, hol tart a szívében, de mégis hallod, mi lenne, ha kipróbálnád. Te tudod, és az a küldetésed, hogy ez a tudásod mások számára is bátorítássá legyen, és a menekülés útjának megtalálásává legyen. Így is mondhatnánk, hogy nem csak a megigazítás üzenete a miénk, amely a bűnbocsánatról, a szentségről, az örök életről szól, hanem az eligazítás szava is ránk bizatott a hétköznapi élet dolgaiban. Első a kereszt evangéliuma, az örökkévaló megmentetésünknek az üzenete, de ránk bizatott még az eligazítás szava is egy-egy adott helyzetben, a hétköznapi életben, hiszen Isten látjuk, még fenntartja ezt a világot, terve van vele, és szeretné, ha boldogulnánk, és lehetne boldogulni jobban is, mint most, ha mélyebb bizalommal függnénk, csüngnénk az ő szeretetén és az ő ígéretein. Vajon vállaljuk-e azt az eligazító szót, amit ránk bízott a Biblián keresztül? Mert épp ez jelenteni a hitünk gyakorlati megjelenését, testvérei. Azt mondja Pál, emberek, férfiak, a további hajózás mindenre nézve veszélyessé válik. A hívő ember látja a veszélyeket az életben. És ez a veszély tényleg mindenre leselkedik, a rakományra, a hajóra, az emberi életre. Ön és környezet pusztító életet él ez az emberiség. Ugye ma már tudjuk hatványozottan, mint bármikor a történelem során. És ezzel nehogy félreértsük, most nem valamiféle zöld propagandát akarok itt elmondani, Isten ments. De azt igenis látni kell, hogy ezt az eligazító szót ránk bízza Isten, hogy akár arról is beszéljünk gyerekeinknek, unokáinknak, hogy mit egyenek, vagy mit ne egyenek. Nehogy törvényt csináljunk belőle, de tegyünk belőle, adjunk át belőle áldást, hogy gondolják végig, nem lenne sokkal kevesebb is elég, nem volna sokkal áldásosabb, áldottabb dolog természetes dolgokat fogyasztani, mint a rengeteg, így mondom, kreált, művi édességet, vagy akár ropogóst, vagy bármit. És akkor csak egy példa a sok közül, hiszen az étkezésen kívül ezernyi más módon pusztítjuk magunkat. És a kereszténység hallgat, és nem merjük fölvállalni az ítélő szó kimondását, nem az embert ítélni, nem azt, mert nem azt bízta ránk Isten, de a rosszat, a bántót, a rombolót. Ki kellene mondani, néven kellene nevezni. Vállaljuk-e a mai élet testi-lelki veszélyforrásainak a leleplezését? Hiszen testi-lelki drogokat fogyasztanak az emberek. Valaki idézett egy zenével foglalkozó szakembert, és azt írja ez a szakember, hogy nem hiszük el, hogy a zene lehet droggá. Most nem elemzem, hogy melyik jobban vagy kevésbé, maradjunk csak általában a zenénél. Azt mondja ez a szakember, de különösen fiatalokat szólít meg. Tégy egy próbát, egy hónapig ne hallgasd, amit naponta sok órán át hallgatsz. Próbáld meg, és meg fogod látni, hogy drog. Mert nem tudod abba hagyni. És mi csak hallgatunk, és hadd hallgasson mindenki mindent, mondják sokan. Pedig ha az igére figyelnénk, sokkal jobban látnánk, hogy testi-lelki veszélyben van a családunk, a környezetünk, az emberiség. Pál kimondja, amikor a lélek indítja. Ez a mi egyik nagy küldetésünk. Merjük néven nevezni a valóságot. Merjük-e kimondani, hogy egy sereg dolgot hiába ajánl a többség, vagy akár híres szakemberek is, jó szándékból teszik, hát meg lehetünk győződve a legtöbbről, miért ne volnánk erről meggyőződve? A jó szándék, de tudjuk azt a régi mondást, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Bizony sokan és a többség rombolja a saját és mások életét. Nevelési tanácsokat fogadunk el emberektől, akik nem ismerik az Urat és nem ismerik az embert. Erkölcsi kérdésekben itt vagyunk most egy óriási dilemma előtt, például van egy új törvény, amely jót akar meggyőződésem szerint minden általános iskolai tanuló foglalkozzon erkölcsi kérdésekkel, vagy világi értelemben, vagy keresztjén alapokon. De hát vajon mit fognak hallani a gyerekek? Vajon mit fognak tanulni? Hát hittanon belül azt tudjuk, mit szeretnénk átadni nekik. De az úgynevezett világi erkölcstanban szakemberek megmondják majd, többség megszavazza majd. Aztán a végén oda jut a többség, hogy minden belefér. Minden. És nem akarom részletezni, házasság, párkapcsolat, de akár anyagi kérdések, pénzhez való viszony, szülő-gyerek kapcsolat, idősek értékelése, vagy éppen leértékelése. Szóval félelmetes, testvérek, hogy bizony ez a világ megy a maga útján, és mondja a többség a magáét, és megerősítik híres emberek, és mi nem mondjuk el, hogy emberek, veszélyben vagytok. Ha így mentek tovább, ha most tovább hajóztok, és így hajóztok tovább, ebből katasztrófa lesz. Elmondjuk-e, hogy a napsütés után esők jönnek? Valaki elmondta, hogy egy ismerőse így fogalmazott, amikor megpróbált neki bizonyságot tenni az Úrról, bűnbocsánat kérdéséről, örök életről, azt mondta, hogy az én életemben süt a nap, egészséges vagyok, megvan a jó munkahelyem, nőnek a gyerekeim, nekem nem kell Isten. Elmerjük-e ilyenkor mondani, hogy a napsütés után eső jön, és az eső után özönvíz, abban az értelemben, hogy egyszer odaállunk az ítélő, igazságos Isten elé. Nem fenyegetés ez. Pál sem, nem is jósolt, nem is tudhatta Pál, hogy pontosan mi fog következni, hát nem tudta, hogy most jön ez a bizonyos északkeleti tájfunszerű hatalmas vihar. Ő csak azt tudta, hogy a lélek jelzi neki, szólni kell, maradjatok itt, és ne menjetek azon az úton tovább, ami most mentek. Ne hajózzatok tovább így. Váltsatok irányt. Térjetek meg, így mondja a Biblia az irányváltást. Térj meg. És sajnos a kormányos inkább hitt, pontosabban a százados inkább hitt a kormányosnak, mint Pálnak. Pedig Pál tudott valamit. Ő tényleg tudott valamit. Tudta, hogy milyen hatalmas az Isten. Tudta, hogy az ő eligazító szava aranyat ér. Tudta, hogy nincs bölcsebb tanács, mint ami az Istentől száll alá. Tudta, hogy nincs jobb jó akarója az embernek, mint a te mennyei atyád, meg az én mennyei atyám. Ez a nagyszerű benne, testvéreim, hogyha mi már ismerjük, vagy megismertük Istent, amennyire mi meg tudjuk ismerni őt, akkor azt kell ismernünk benne, hogy a szívem mélyén tel is tele van jó indulattal. Tel is tele van megmentő gondolattal. De azt is látnunk kell, hogy igen, a makacs embert nem erőnek erejével rángatja vissza az útjáról, hanem szól. Szól, mint itt ebben a történetben. Nem büntette meg sem a százados, sem a kormányos, sem a többséget. Szólt. Emberek, veszélyes ez az út. Ne menjetek arra. Ha mégis mennek, akkor jön az eurakvilló. Ez a mi küldetésünk, hogy szóljunk, hogy elmondjuk, és bízunk abban, hogy amit Isten az ő igéjében kijelentett, amögött az ő megmentő jó akarata áll. Bizony, ez nagy felelősség rajtunk. De nagy lehetőség is előttünk. Ebbe szeretném a megerősödni mindenki, aki hallja az igét, mert bár egy sereg dologhoz nincs szakképesítésünk, tényleg világ lesöpörhet minket sok területen, akár a lelki gondozásban is, lelkész, vagy bármilyen más területen egy keresztjént, nincs szakképesítésünk, de van kijelentésünk, amit az Isten mond az életről, amit az Úr mond az emberi szívről, amit az Úr mond a bűnről és a kegyelemről, amit az Úr mond az újrakezdés lehetőségéről, amit az Úr mond arról, hogy van újonnan születés, hogy a lélek és az ige újonnan tud szülni embereket, meg tud eleveníteni, hogy van megfáradt hívőknek felállás, testvéreim. Itt vagytok a példa rá, ti is velem együtt. Hát mindenki egyformán jól van, mindenki mindig jól vagyunk. Hát ez így nem igaz. Hát vannak mély szakaszaink nekünk is. Csak hogy az Úr kezében vagyunk, még akkor is. Ne örüljén ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, és az Úr megsegít engem. És erről teszünk bizonyságot, hogy igen, az ő szeretete, az ő bölcsessége, az ő hatalma felülmúlhatatlan, az ő jó indulata, mentő szándéka megkérdőjelezhetetlen. Mindennél többet ér az a tudás, amit a kijelentés alapján tudunk és kaptunk. Mert azt tudjuk meg által, hogy mit mond az Alkotó a világról. Azt tudjuk meg, hogy mit mond az Alkotó a világ jövőjéről. Azt tudjuk meg, hogy mit mond a Mester az emberi életről, annak értelméről. Mit mond a Szentlélek az emberi lélekről. Forradalmi kijelentéseink vannak a boldogtalanságról és a boldogságról. A veszélyek forrásáról. A bűn iszonyúan romboló hatásáról és Jézus Krisztus megváltásának győzelmes erejéről. Merem így mondani ezzel a talán itt szokatlan szóval, hogy forradalmi kijelentéseink vannak a Bibliában. Előkerült egyik bibliaórán az a kérdés is, hogy ugye sokak találkoznak Istentől távol élő emberekkel, vagy egyenesen megkeseredett szívűekkel, akiknek visszatérő kérdés, hogy miért engedte az Isten? Miért engedte ezt meg azt? És ugye sokan azt gondolják, hogy ha már megengedte, akkor vagy nincs is, vagy nagyon rossz indulatú. De az a probléma igazán, testvéreim, hogy nagyon sokszor nem is tudunk, vagy nem merünk mondani semmit erre a kérdésre. Én is tudom, mint lelkipásztor és lelkigondozó, hogy nagyon nehéz kérdés, ez nem lehet ezt egyszerűen meg egy mondattal megválaszolni. De hát sokszor csak hallgatunk. Miért engedte Isten? Miért engedte, hogy meghaljon XY az én? És akkor behelyettesítjük a rokon, a barát nevét. Pedig legalább egy kérdést oda kéne tenni mellé. Legalább egy kérdést, hogy testvérem, barátom, elgondolkoztál már azon, hogy miért engedte meg, hogy az egyetlen jó, az egyetlen tökéletes szeretetben lefolyó életet élő valaki 33 évesen meghaljon. Miért engedte Isten, hogy az egyetlen jó, az ő fia meghaljon? Hát gondolkozz el ezen, és majd utána gondolkozz a te szerettednek a halálán. Miért engedte Isten, hogy a tökéletes fiú meghaljon? És mi már kell, hogy tudjuk a választ, ami röviden így szól, mert az emberi bűn, az emberiség bűnössége olyan egyetemleges romlást hozott a világba. Behozta a halált ebbe a világba. A bűn hozta be a halált. Addig nem volt halál. Olyan iszonyan rossz dolog, amire te azt mondod, hogy nem is bűn. Olyan iszonyat, hogy behozta a halált. A hazugságod, a hűtlenséged, az irítséged, a rossz indulatod, behozta a halált. Hát így kezdjünk el gondolkozni aztán azon, hogy akkor hogy is van ez? Inkább az a csoda, hogy egyáltalán élünk. Inkább ez a csoda. Pál megvallja, amit tud, megvallja, amit hisz. Megvallja azt, hogy bizony kegyelem és ajándék, hogy élhetnek. És van remény. Igenis, van remény. Felmérhetetlenül fontos üzenetünk van a megoldásról, a megmenekülésről, testvéreim. Mert a hajó ugyan elvész, de nektek nem kell, szól a felülről származó üzenet. A hajó ugyan elvész, de nektek nem kell. És ezt képletesen érthetjük bátran, mert igen, szó szerint minden szétmálik, minden elemeire bomlik ebben a világban, és tudom, egy kicsit így morbid, de mégis mondom, hogy mi is, bocsánat, de férgek eszik meg a testünket. Mi is szétbomlunk. Mármint testileg. Ez a hajó. De az ember, a lélek, az élet megmenekül. Erről szól az örömhír. Minden szétmálik körülöttünk, minden elemeire bomlik. Egyszer valóban tűz ítéli meg ezt a világot. És mégis mindenki megmenekül valaki másért, aki annak a másnak a szavára hallgatott, aki annak a másnak a szavára odalépett, itt most a hajóban ott maradt, és hittel kivárta, mire az Isten megdicsőíti magát. Valaki másért. Itt most a történetben Pálért. De mi tudjuk, hogy Pál is csak szolga, ahogy ő magáról alázatosan meg is vallja. Mi tudjuk, hogy Krisztusért. Tudjuk, hogy Krisztus miatt maradunk életben. Ahogy utaltam rá, ha nincs ott az a valaki a hajóban, most Pál, mint Isten gyermeke, mindnyáján elvesznek. De ott van, de itt van, a lélek által most is itt van. Itt van az a Jézus Krisztus, aki az ő lelkét kiárasztotta, hogy mindenkivel kapcsolatban lehessen, aki keresi őt. Hogy mindenki belekapaszkodhasson, aki segítségül hívja őt. És ő érette valaki másért, azaz Jézus Krisztusért, megmenekülünk. És megmenekül mindenki, aki belekapaszkodik. A hajó elvész, a rakomány elvész, de sokkal több van itt. Az élet van itt. Életet nyernek ezek az emberek. Készek vagyunk-e mindent elengedni mi keresztjének, és valóban úgy élni, hogy az életbe kapaszkodunk, és az életet dicsőítjük, és az életet hirdetjük. Úgy, ahogy Pálnál szebben talán senki nem fogalmazta meg, itt hadd idézem még őt, a Filippi levél 3. részének 7. 8. versében. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjen. Mi határozza meg a világ és az én képünket, a többség, a szakemberek? Ki mondja meg, hogy valójában ki vagy? Ki mondja meg, hogy mi az embernek az igazi problémája a történelmében és egyéni sorsában? Ki mondja meg neked, és ki mondja meg a világnak, hogy kivé lehetsz? Az Isten kijelentése. Számunkra ma már írott ige. elmondja, hogy kivé lehetsz, és kivé lehet a rokonod, a barátod, a testvéred, kivé lehet. Isten megmented gyermekévé. Lehet, hogy csak akkor ébred rá valaki, hogy mindenre szüksége van, és hogy erre van szüksége, Jézus Krisztus megmentő szeretetére, akkor ébred rá, amikor fokról fokra kidobáltatja Isten belünk a fölösleges dolgokat, hány élet átéli ezt, végigjárja. Dobáljuk először a luxust, mert rájövünk, hogy még sincs rá szükségünk. Aztán Isten úgy rendezi, hogy kell dobnunk még a legalapvetőbb dolgokat is, mert egyszerűen nem tudunk velük együtt élni, mert kiderül, hogy szorít a lelkiismeret, mert esetleg ott kell hagyni egy munkahelyet is. Még mindig nem hagyatkozunk Krisztusra, aztán kezd megrendülni az egészségünk, kapcsolataink, szép lassan úgy kipereg minden a hajóból, és ott marad egyedül Krisztus, akiről kiderül, hogy végig velünk volt. Amikor jól ment sorunk, akkor sem felejtett el minket. Amikor nagyon öntelten éltünk még, akkor is mellettünk volt. És most, amikor már egy hajszálon függ talán az életünk, az egzisztenciánk és az egészségünk, most is mellettünk van. Most is velünk van, testvéreim. Ez a nagyszerű hír. Ne várd meg, míg mindent ki kell dobálni az életből. Engedd, hogy a lélek oda vezessen téged Krisztushoz. Rábízd magad, hogy bízd rá magad, és kapaszkodj belé teljes hittel, mert nagyszerű dolog hirdetni őt. Hétköznapokban egyszerű szavakkal, nem szószékről, bárhol, ahol élsz. Nagyszerű dolog elmondani hittel. Én tudom, hogy igen, itt most a hajó, meg a rakomány, meg minden, ezek most elvesznek, de egyetlen lélek sem vészel, egyetlen élet sem vészel azok közül, akik velem a hajóban vannak. Ez a mi üzenetünk. Aki a hívők közösségében van, a Krisztus testében van, az egyház hajójában van, ilyen képpel is él a teológia néha és régóta, aki ilyen értelemben Pállal együtt van, hitben, a Krisztusba kapaszkodás valóságában, senki nem vészel közülük. Senki. És megtörténik, Máltára kivetődnek, ripityára törik a hajó, de egyetlen egy ember sem hal meg. Mert Jézus a maga hűségével, pásztori szeretetével ölel át, és azt bízta ránk, hogy mondjuk el másoknak is. Sem a többség, sem a szakemberek nem tudják azt, hogyan szeret az Isten. Ha mi már tudjuk, hirdessük, adjuk át másoknak is. Ha kell, merjünk eligazító, ítélő szót is mondani, de hirdessük legfőképpen, hogy Isten szívében, Isten szándékában a legfőbb jó rejtezik. Úgy legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, te, aki a kezedben tartod nem csak a tengeri viharokat, hanem a világ mindenség egészét, előtted hódol meg most a mi szívünk és lelkünk. Megvalljuk, hogy velünk is előfordult már, vagy talán még most is jellemző, hogy inkább hiszünk a kormányosnak, a szakembernek, vagy éppen a többségi véleményeknek, mintsem, hogy higgyünk a te ígédnek, üzenetednek. Köszönjük, hogy Pál életében is megdicsőítetted önmagad, hiszen a nem szakember Pál, aki rád hagyatkozott, valóban bátorításul, sőt, megmenekülésül lehetett mindenki számára. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így munkálkodsz, a te igéddel, halk és szelíd szavaddal. Nem törsz ránk erőszakosan, nem követeled, hogy ezt vagy azt tegyük, hanem szelíd szót küldesz, olyan szavakat, amelyek eljutnak a szívünk mélyéig. Segíts nekünk, hogy merjünk hittel rád hagyatkozni, és merjünk eligazító szavakat továbbadni másoknak, de először magunkba hadd engedjük a tanítást, az intést és a bátorítást, hogy ne kelljen kidobálni az életünk sok-sok fölösleges kacatját, mint ahogy itt most ki kellett dobálni a hajóból szinte mindent. Végül a hajó is elveszett, de ember életben kár nem esett. Magasztalunk ezért téged, és hisszük, hogy ma is így van. Ahogy Úr Jézus Krisztus, te mondtad, a te kezedből senki ki nem szakíthat minket, te senkit nem hagysz elveszni. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk és kérünk, segíts betölteni a küldetésünket, hogy valóban a magunk helyén hadd legyünk vigasztaló, bátorító, szót kimondó emberek, olyanok, akik körül áldás fakad, akik maguk is áldássá lesznek mások számára. Köszönjük ezt a küldetést. Köszönjük, hogy ezért bíztad ránk a kijelentést, az igét. Köszönjük, hogy forgathatjuk, tanulmányozhatjuk nap mint nap, mi a te akaratod, miről, hogyan gondolkozol. Köszönjük ezt neked, Urunk. És kérünk, segíts, hogy éljünk is vele, ne csak önző módon a magunk javára, hanem a körülöttünk élők megmenekülésére, eligazítására. Így kérjük, áld meg gyülekezetünket, közösségünket, kicsiben és nagyban, családjainkat, szeretteinket, könyörülj légy ott betegeink mellett a kórházi ágyakban, vagy éppen otthon. Könyörgünk azért a testvérünkért, akinek most gondozóra van szüksége, sürgősen. Kérünk, te rendelj ki valakit, aki föl tudja vállalni ezt a szolgálatot. Áld meg, Urunk, az előttünk levő alkalmakat, áld meg a nyári táborokat, a lehetőségeket. Köszönjük, hogy együtt lehetünk veled és egymással, nem csak itt a templomban, hanem akár a természetben is. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk határon túlélő testvéreinket, így most különösen is a Horvátországban élő magyar reformátusokat. Őrizd őket, ajándékozz meg őket élő hittel, hogy beléd kapaszkodva megmaradhassanak hívő embernek, és ha lehet, Urunk, magyar embernek. Köszönjük, hogy így előttünk jársz, vigyázol ránk, várunk, kérünk, a te hűséges szereteteddel ölelj át valamennyünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.